adósodok maradtam még az elmúlt alkalommal a betegségekkel kapcsolatosan, volt egy ilyen említésem. Tehát négy forrásból származnak a betegségek az én meglátásom szerint, megértésem szerint. Az egyik forrása a betegségeknek ebben a világban az életmódból fakadó betegségek. Tehát amikor a szenvedélyeket, önpusztító életet él valaki, ugye ebből fakad egyfajta pusztulás a testének. Tehát ez nem ígérte sehol az Isten, hogy ezeket el lehet kerülni, ha valaki egy önpusztító életet él. Tehát a betegségek egyik forrása az életmódból fakadó, a bőstelen, engedetlen életmódból fakadó változások, elváltozások, betegségek. A második területe a betegségeknek, amikor a természetes, romlandó testünkből fakad ugye a betegségek, az öregedésnek a jelei, a gyengülésnek, vagy bármilyen olyan betegségnek, vagy reagálása a testének egy vírusra, egy baktériumra. Aztán a harmadik terület a betegségeknek, amit szintén látunk a Bibliában, a démoni eredetű betegségek, amikor ördögi szellemektől jönnek betegségek, ugye ezekből az ördögi szellemek kiűzése által lehet megszabadulni. És a negyedik terület, amit szintén látunk a Bibliában, az Isten dicsőségére való betegségek, amelyeket az Úr azért enged meg, hogy dicsőségét megmutassa valakin, vagy közösségnek, egy közösségben az ő dicsőségét kijelentse. Ugye érdekes volt az Attilái bizonságtétele is ebből a szempontból, hogy Isten az ő dicsőségét hozta ki ebből az egész nyomorult helyzetből a családban. Néha nem egyszerű így kategorizálni négy területre azért. Én óva intelek titeket, hogy egyből minden betegséget elkezditek bekategorizálni a négy kategóriába. Nem minden esetben tudjuk ezt azonnal beazonosítani, hogy a betegségnek milyen forrása van. Nos, a ige testélet témában ugye beszéltünk már arról, hogy Jézus Krisztusban megjelent az Istennek a szava, és már Krisztus ugye a teremtés kezdete előtt született, az isteni bölcsesség, ő maga az isteni bölcsesség, és ő maga az isteni logosz, az isteni szó, amely által teremtett a világ mindenség, és amely által fent van tartva ez a világ mindenség. Aztán beszéltünk az emberről, aki szintén isteni teremtettségénél fogva, Istentől való teremtettségénél fogva, kapta ezt az ajándékot, kapta ezt a isteni tulajdonságot, a beszédnek a tulajdonságát, ennek minden áldásával és minden kockázatával, veszélyével együtt, és arra kaptunk bátorítást, hogy szóljunk áldást, ami beszédünkkel, és szóljunk életet, ami beszédünkkel, mert amit a beszédünkkel vetünk, annak gyümölcséből fogunk jól lakni. Ugye ezt mondta az Isten igéje, és mi szeretnénk jó dolgokkal jól lakni, igaz? Az a normális, még az ember előtt van lehetőség kimenni a disznóba, a moslékot enni, és van lehetőség egy ünnepi asztalhoz leülni, és enni jó ételeket, akkor normális ember az, aki jó ételeket eszik. És nem normális az, amikor valaki moslékot eszik, vagy még durvábban a Biblia azt mondja, hogy visszatér a kutya a maga okádására, és azt nyalja fel. Tudom, hogy kemény dolog, de ezt nem én használom, ezt a Biblia használja. Ilyennek mondja azt az embert Isten igéje, aki visszatér korábbi bűneihez, aki hátat fordít az Istennek, hátat fordít a Krisztus szabadításának, és visszatér a korábbi bűneihez, és abban akar élni az életét, de hála az Úrnak, hogy akik itt vagyunk, nem ezt szeretnénk, mert nem ezért vagyunk itt, hanem azt szeretnénk, ha jó dolgokkal laknánk jól, és az Úrat szeretnénk követni, és az ő követésében szeretnénk növekedni, erősödni, helyreállni, gyógyulni, felszabadulni, és másoknak is segíteni, szolgálni. A mai témánk a Isten dicsősége, amely Krisztusban megmutatkozott, megjelent. Erről fogunk beszélni, hogy a logoszban, Krisztusban hogyan jelent meg az Isten dicsősége. Fogunk foglalkozni Isten dicsőségével, és ennek a megjelenésével foglalkozunk, amely a Krisztusban adatott nekünk. Nagyon érdekes itt az igénk, amit olvastunk, hogy az Isten, ő, mármint Jézus Krisztus, Isten dicsőség, ez a harmadik vers volt, ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával, itt a réma van, tehát a Szent Szellem által megelevenített isteni szó, a réma hordozza a mindenséget, tehát gyakorlatilag Istennek a réma igéje, a Szent Szellem által megelemített igéje hordozza az univerzumot. Most gondolj bele, ez a réma ige érinti meg a te szívedet. Tehát amikor Isten igéje személyessé válik, ugye erre is ez a bibliai kifejezés használja, hogy rémává vált, személyessé vált, ugyanez a isteni erő, amely benne van egy rémában, amikor téged megérint az Isten, megszabadít az Isten, helyreállít az Isten, felbátorít az Isten, korrigál az Isten, ez isteni erő van az univerzumot fenntartó isteni rémában. Tehát ez egy félelmetes, megdöbbentő igazság. Az első témánk, amivel foglalkozunk, egyáltalán a dicsőség és a dicséret kapcsolata. Ugye, mi gyakoroljuk a dicséretet a gyülekezetben, és igyekszünk ebben mindig tanulni, ebben növekedni és előlépni, és azt is igyekszünk mindig egy picit érzékeltetni, meg segíteni, hogy elgondolkodjunk rajta, hogy mi nem azért dicsőítjük így ebben a formában, vagy módon az Istent, mert éppen ez a divatos stílus ma az egyházban, hanem szeretnénk ezeket a dolgokat megértésből, az ige megértéséből hittel cselekedni. A dicsőség kifejezése Bibliában a doxa szóval van, görög szóval jelezve. Ezért mondják például a doxológia a dicsőítésre. Ha valaki ilyennel találkozik, akkor lehet tudni, ugye, hogy a doxológia maga a dicsőítést jelenti. A görög doxa dicsőség szóból fakad. A doxa szó jelentés tartalmával foglalkozom mindjárt egy kicsit, hogy mi is a dicsőség és a dicsőítés között a kapcsolat. Hogy jutunk el a dicsőítéshez? Bibliai alapokon. Először is a doxa azt jelenti, hogy vélemény, nézet. Valakinek valamiről jó vagy rossz véleménye van. Tehát valamilyen vélemény alkotásról van szó, valamilyen nézetről, nézőpontról. Aztán jelent hírnevet és tekintét is. Hírnév és tekintély, aztán jelent még tisztességet is. Még egy csomó mindent fogok mondani, amit jelent. Aztán jelent méltóságot, megbecsülést, dicséretet és imádást. A görög nyelvből az angol biblia fordításban a következő képen fordítják le ezt a doxa szót. Nagyon érdekes, 145-ször fordítják dicsfénynek, dicsőségnek, ennek a dicsőségnek abban a ragyogás értelmében, fényes, pompás, bocsánat, vagy ez következett, nem, dicsfény, dicsőség, ragyogás és tündöklés. Ez lesz. Dicsfény, dicsőség, ragyogás és tündöklés. Na most ugye azt jelenti, hogy amikor szemlélsz valamit, akkor megállapítod, hogy az ragyog, az tündöklik. Már messziről is látszik. Ugye szokták a hajóknál az ilyen világított tornyokat a part mentén arra használni a hajósok, hogy belőjék, hogy hol van a kikötő, hogy kell behajózni, hol a bejárata a kikötőnek, vagy az öbölnek. Aztán a következő kifejezésben 10-szer fordul elő, dicső, dicsőséges, fényes, pompás, ragyogó, tündöklő. Ez is ugye valami látható megjelenés mutat, valamilyen dinamikus megjelenés mutat, ami számunkra. Aztán van még ilyen, hogy becsül, elfogad, dísz, ékesség, erény, tisztelet. Aztán van dicsér, dicsérni vagy megdicsérni, dicsőít, magasztal, és maga hálaadó istentisztelet, amely ugye hálával van tele a benne lévők szíve. Aztán még kettő, megjelenés, magasztosság, méltóság az egyik, és az utolsó pedig imádás, imád, imádkozik, Isten tisztelet, imádat és méltóság. Tehát ebbe fut ki a dicsőítés, mindig az imádatba. Imádat témán most nem foglalkozunk, majd esetleg egy alkalommal megnézzük a Biblia értelmét az imádatnak, imádásnak is. A dicsőítésnek két lépése van, amikor Isten dicsőítjük, két lépés zajlik le az életünkben. Az első lépés, ami történik a dicsőítéskor, egy döntést hozunk, megállapításra jutunk, számítást végzünk, alkotunk egy véleményt, egy nézetet, hogy megnézzük akit, hogy amit dicsőítünk. Na most nézzük egy picikét ezt, ennek az értelmét. A dicsőítésnek a lényeg az, először megállok, és számítást végzek, hogy az, akit én dicsérni akarok, az megérdemli a dicséretet, tehát jó vagy rossz. Na most ugye megkapja a bizonyítványt a szülő, megnézi a bizonyítványt, és akkor a bizonyítvány alapján eldönti, a gyereket megjutalmazza, vagy sarkalja egy jobb eredményre. Igaz? Tehát megdicséri, vagy elmarasztalja. Teljesen így működik. A dicsérés is ilyen dolog. Megvizsgálod Istent, ránézel, szemléled őt, elgondolkozol rajta, és eldöntöd, hogy jó-e az Isten, méltó-e a dicséretre. És ez alapján hozol egy döntést, alkotsz egy véleményt. A dicsőítésnek ez az első fázisa. Minden esetben. Amikor kezdjük Isten magasztalni, dicsőíteni, ez dől el a szívünkben, hogy méltó-e arra az Isten, hogy dicsőítsük. Ezen gondolkodunk el. Ez a beugró. És ez alapján tudunk tovább lépni, tovább menni. Az alapján a döntés alapján, amit hozunk a dicsőítés elején, kezdetén. Amikor előtte imádkozunk, amikor keressük az Urat előtte, vagy amikor ide jövünk a gyülekezetbe, és már alakul ki bennünk valami, ahogy hozzáállunk egy Isten tisztelethez. És nyilván Isten tisztelet az azt jelenti, hogy Istent tiszteljük. Isten tisztelet nem egy összejövet, aminek vannak programelemei, hanem az Isten tisztelet az, amikor az Istent tiszteljük minden elemével az Isten tiszteletnek. Igaz? Mekkora különbség? A második lépése a dicsőítésnek, amikor az értékelést követően megállapításra jutok. Tehát értékelés az első lépés, ami értékelek, elemzek, számítást vetek. A második lépés pedig már az, amikor az értékelés követően jutok egy megállapításra, vajon a személy jó vagy rossz, akit meg akarok dicsérni, akit dicsőíteni akarok. És amilyennek látom az Istent, olyan lesz a dicsőítésem. Ha Istent jónak látom, akkor fogom őt dicsőíteni. Ha Istent rossznak látom, nem tudom dicsőíteni. Ez így működik. Amikor ráébredek, hogy a személy mindig jó, ez váltja ki a dicséretet bennem. Tehát ráébredek, hogy ő mindig jó. Halleluja. Ő jó. Meglátom a ragyogását, dicsőségét, pompáját, nagyszerűségét, tündöklő fényét, tündöklő nagyságát és hatalmát. De ez fokozza a dicsőítésnek a készséget, készülés, mert hát tudod, hogy hát ugye ebből fakad az, hogy az ember azt mondja, Uram, fantasztikus vagy, csodálnak téged. Nagyszerű vagy, téged dicsőítenek. Felfedezem Isten fenségét, nagyszerűségét és méltóságát, valamint kegyelmes szívét. Meglátom, hogy kegyelmes szíve, méltósága és nagysága szorosan lényéhez tartozik, úgy, mint legfőbb úrhoz. Meglátom abszolút tökéletes isteni mi voltát, és meglátom azt, hogy ez az tökéletes isteni mi voltja Krisztusban jelent meg. Hogy dicsőségét, szeretetét és szépségét Jézus Krisztusban kijelentse, kinyilatkoztassa az embervilág számára. A messiás királyi fenség Krisztus abszolút hatalma, nagysága, szeretete, mint tetteiben, mint személyben egyaránt bizonyságot nyert. Megmutatta. Tehát amikor végiggondolod, hogy Jézus mit tett, hogyan élt, hogyan beszélt, akkor rájössz arra, hogy mindaz, aki ő, az a tetteiben, cselekedeteiben igazolás nyert. Tehát méltó arra, hogy dicsérjem. Mert úgy cselekedett, úgy szólt, és úgy élt, ami ennek az Isten bemutatta. És amilyennek Isten kijelenti magát az ő igéjében, logoszában, azaz Krisztusban. Tehát, mivel ő jó, és mivel ő tökéletes, azt mondom, minimum azt mondom, szuper vagy. Ez nagyszerű. De világ értelemben is a teljesítményt elismerik az emberek, nem? Hogy hát mennyi sztárt imádnak valamilyen teljesítményéért. Hát a sztárokat nem azért imádják, mert mutogatják őket a tévében. Már azt mondta valaki, hogyha egy WC-kefét sokat mutogatnak a tévében, akkor az emberek annyira hozzászoknak, hogy már vágyják, hogy újra nézzék. Tehát mai média majdnem ilyen szinten van egyébként sok dologban. De mégis a sztárok attól lesznek nagy sztárok, hogy valami olyan dolgot tesznek, ami miatt őket nagyra értékelik, vagy például sportolóknál is ugye az ő eredményeikért tisztelik, dicsőítik őket. Ez a dicsőség látható és megnyilvánuló. Tehát a Krisztusban megjelent dicsőség látható és megtapasztalható az ember számára. Az Atya Isten dicsőségét tökéletesen mutatta be, és hozta el Krisztus a földre. Ő, ami megváltunk, visszajön értünk Isten isteni teljes dicsőségében. És elvisz bennünket a mennybe. Halleluja. Tehát mikor Krisztus vissza fog jönni, akkor isteni fenségnek teljes dicsőségében fog megjelenni. Na most erről a teljes dicsőségről egy picikét nézzünk igéket. Mert azt gondolom, ahogy megjelent a Krisztus először a földön, az olyan, mint a reduktor. Tudjátok, milyen reduktor? A nagy nyomást kezelhető nyomásra alakítja át. Jézus Krisztus az Isten reduktora, Isten szentségének, hatalmának, nagyságának óriási nyomását leredukálta a számodra és a számra fogható dózisig. Amelytől még élsz. Életben maradsz. Nézzük meg Isten dicsőségének a megjelenéseit az ószövetségi szentiratokban, aztán a végén pedig az új szövetségben. Első terület az Édenkert. Az első hely az Édenkert. 1 Mózes 3.8. Így hangzik. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kert a kertben, elrejtőzött az ember és felsége az Úr Isten elől a kert fái között. Két dolog. Először is az ember, amikor megteremtette őt az Isten, akkor az Éden kertben az Isten dicsőségében volt. Isten dicsőség és jelenléte megegyező fogalmak, tehát ahol Isten jelen van, ott az ő dicsősége is jelen van. Tehát a menny is, ugye tel van az Isten dicsőségével, és kapunk bepillantást Isten dicsőségéről a Jelenések könyvében is, mondjuk a 4. rész 5. versében. És az Éden kertben az ember állapota az volt, hogy ő teremtettségében, amikor Isten elindította az embernek az életét, élvezte az Isten teljes dicsőségében való létet. Az Istennel való találkozásnak a csodáját, a személyes találkozást. Azt mondja a Biblia, hogy a szellős alkonyatkor az Isten meglátogatta az embert. Ugye nyilvánvalóan az Isten látogatta meg az embert, a dicsőség pedig a személynek a tulajdonsága, amely hozzátartozik szorosan a személyhez, ugye ezt megállapítottuk. Mikor dicsőítünk valakit, akkor megállapítjuk, hogy a személy dicséretre méltó-e, tehát magára a személyre vonatkozó tulajdonság maga a dicsőség. A személyhez kapcsolódó tulajdonság, hogy valakinek van egy dicsősége. Tehát Istennel, mivel személyel találkozott az ember, ezért lehet látni az Édenkertben, Isten dicsőségében volt az ember. Isten személyre találkozott, tehát Isten teljes dicsőségében tudott létezni. Amikor az ember pár vétkezett, és lázadásában föllázadt az Isten ellen, azt látjuk, hogy megjelenik a félelem az Istentől, félelem az Isten dicsőségétől, félelem az Isten jelenlététől, és elbújnak. Egy bokor mögé bújnak, és onnan beszélgetnek az Istennel. Igaz? Ez a kép látjuk. Tehát nem tudtak már az Isten dicsőségében szabadon lenni, féltek az Isten dicsőségétől, Isten jelenlététől, féltek annak megjelenésétől, és elbújtak. És kérdezte Isten tőlük, hogy miért bujkáltok, mert mezítelenek vagyunk, mert hiányosak vagyunk, mert hiával vagyunk. És akkor ugye kiderül, hogy alapvetően lázadás, a bűn szégyene volt rajtuk. Isten kiűzi az első emberpárt, Ádámot és Évát a paradicsomból, az Édenkertből, azért, hogy meg ne halljanak. Tehát Isten dicsőségét a bűnbe esett ember már nem bírta ki. Már elpusztult volna tőle. Mert Isten dicsősége, mivel személyéből fakad, egy szentséggel is jár. Tökéletes szentséggel jár. És semmilyen tisztáltalan az Isten dicsőségének helyén nem tud megállni. Ezért van az, hogy az igazak közösségében a vétkesek nem tudnak megmaradni. Tehát vagy megtérnek egy olyan gyülekezetbe az emberek, ahol Isten jelen van, és akkor ott van a kegyelme is az Istennek, mert Isten szívéhez és lényegéhez hozzátartozik a kegyelem. Tehát vagy erre talál rá valaki, vagy elmenekül arra a helyről, nem tud ott maradni. Most kiűzi Isten az első emberpárt a paradicsomból, és emlékeztek el, hogy mi az, ami útját állja az emberpárnak. Két, ugye, kérub, lángpallóssal, tehát tűz, a tűz állja útját az embernek, hogy bemenjen újra a Isten jelenlétébe. Emésztő tűz. A mi Istenünk emésztő tűz. Ugye? Tehát a lángpallós, ugye az Istennek a tüze, és a szentségnek a tüze útját állja az emberpárnak, hogy visszamenjen az Édenkertbe. Az ember ettől kezdve Istent szívből való keresés maradt, mint egyedül lehetősége annak, hogy Isten kegyelméből visszatérhessen arra a helyre, ahol az Isten az ő életterét kijelölte. Tehát az Istent való szívből őszinteségével való keresés, és az Isten kegyelme maradt az emberpárnak egyedül arra, és az emberek világának arra, hogy visszakerüljön arra a helyre, ahova igazán való, tehát ahova Isten teremtette, méghozzá Isten dicsőségében, jelenlétében való helyre. És látjátok, aztán olvasok a Mózes első könyvében már, hogy aztán elkezdték keresni az Istent. Keresték a visszavezető utat. Ez a hely tehát, ahol az ember igazán való, Isten jelenléte, Isten dicsősége. Oda való az ember. Úgy van megalkotva, erre vagyunk teremtve, hogy ott legyünk. És ott Isten jelenlétében tudjuk igazán kiteljesedetten élni az életünket. Második dolog a Sinai Hórep-hegy, ahol Isten megjelent. Persze tudjátok, hogy még visszaléphetnénk a Mózesnek, amikor megjelent Isten a csipkebokorban, szintén a Sinai Hórepnél, és mondta, hogy ne jöjj közelebb, mert szent ez a hely, vesd le a sarudat. És akkor leborul Mózes, ugye Isten jelenlétében. 2 Mózes 19-es a lapoztok, a 14-es verstől olvasunk néhány igét, a Sinai Hóreben hogyan jelent meg az Isten dicsősége. Ne feledjétek el, hogy mindez, amiről beszélünk, Krisztusban eljött hozzánk. Ezt mondja a Biblia. Sinai Hóreb. 2 Mózes 19-14-től. Ekkor lejött Mózes a hegyről a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossák el a felső ruhájukat. Majd ezt mondta a népnek, legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közeledjetek. A harmadik napon, víradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Ekkor megrémült az egész nép a táborban. Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. A Sínai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A kül zengése egyre erősebben hangzott, Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt át az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára, Mózes fölment. Az Úr így szólt Mózeshez, menj le, és intsd meg a népet, hogy ne törjön előre azért, hogy lássa az Urat, mert akkor sokan elesnek közülük. Még a papok is, akik különben közeledhetnek az Úrhoz, szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne roncson az Úr. Nagyon kemény, megdöbbentő igék ezek. Képzeljétek el, hogy van egy erős sziklákból álló hegy, és ugye föld a lábának zsámolja. Tehát valószínűleg Isten dicsőségének nem a teljessége jelennek a Sínai Hóreben. Tehát annak egy része, amit elbírt a föld, hogy össze ne szakadjon alatta. És ennek a dicsőségnek a megjelenése is már egy több milliós nemzetnek rettenetes látvány volt. Tehát gondoljatok bele, hogy alattuk elkezdett remegni a föld. Tehát így ugrándozott a hegy, rezgett a hegy, tűz, csóvák csaptak föl az égig, füstje felszállt az égig, és felhőben ködbe burkolózva leszállt az Isten a hegyre. Mózes szólt, az Isten pedig, mindjárt látni fogjuk, hogy a mennyből válaszolt neki. Fantasztikus dolog. Mikor Istennek a dicsősége megjelent a földön, még a hegyek is reszkedtek és remegtek. Olyan isteni erő, hatalom jelent meg azon a helyen. Isten dicsősége tehát tűzben jelent meg, és megremegtek a hegyek. Megjelenése és beszéde is olyan félelmetes volt, hogy a nép azt mondta, hogy ne beszéljen többé velük. Ne szólj hozzáig már, csak az Isten szavától és megjelenésétől annyira megrettentek, hogy azt mondták, hogy velünk ne beszélj többet, Mózessel beszélj, majd ő mondja nekünk. A 20. rész 18-as versétől ezt olvassuk. Az egész nép szemtanúja volt, 20-18-tól, 2 Mózes. Az egész nép szemtanúja volt a mennydörgésnek, villámlásnak, a kürtzengésnek, a hegy füstölgésének. Látva mindezt a nép, reszketni kezdett, és távolabbra állt. Elhúzódott az Istennek a dicsőségétől, megjelenésétől. És ezt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád. De Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes azonban így felelt a népnek. Ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen benneteket, és hogy őt féljétek mindig, és ne vétkezzetek. A nép tehát távolabbra állt, Mózes viszont közelebb ment a sötét felhőhöz, ahol az Isten volt. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, így szól Izrael fiaihoz. Ti láttátok, hogy a mennyből beszéltem veletek. Ne készítsetek azért ezüst isteneket, aranyisteneket se készítsetek magatoknak. Isten megjelent, nyilvánvalóan megmutatta magát az egész népnek, és nyilvánvaló természeteletti dicsőségében, hatalmában megjelent ezen a földön. És azt mondja, ennek az üzenete az volt a zsidó nép számára, a szövetségbe fogadott nép számára, hogy lássátok, hogy én nem olyan vagyok, mint azok a dolgok, amiket ti csináltok a kezetekkel, amit ti létre tudtok hozni. Én fölötte vagyok, hisz én vagyok az alkotója mindennek. Tehát ne tiszteljétek és ne imádjátok azokat a szobrokat, mint a kánai népek, amiket imádnak. Azért jelentem meg, ez volt a célja. És tudjátok, a törvényadás is már az útkeresés volt, az útkeresésnek egy lépés, egy állomása volt, ahogy Isten kereste az utat az ember számára, hogy visszafogadja ebbe a dicsőségbe. Az Istenhez való visszatérés útkeresésének egy nagyon fontos állomás volt a törvényadás, a 10 ige, a 10 parancsolat, amely mai napig is életben van egyébként, tehát Isten nem törölte el ezeket az igéket. A törvényről azt mondja a Biblia az Új Szövetségben, hogy nevelünk a Krisztusig. Másik helyen azt mondja a Biblia, hogy a törvény által válik nyilvánvalóvá a bűn. Tehát kap értelmet a bűn. Tehát a tiltás által válik nyilvánvalóvá a törvény szegés. Tehát ugye ez már készíti az embert abba az irányba, hogy keresse és kutassa az Isten jelenlétét, közelségét, és megértse, hogy ide, ebben a jelenlétben csak az Isten kegyelméből juthat be. Nincs semmi cselekedet, amivel ő, az ember maga erejéből be tud jutni, vissza tud jutni arra helyre, ahová teremtettségétől fogva való lenne. A 24. rész 2 Mózesben 17-es versétől még a két vers 18-as verssel együtt így hangzik. 24. rész, ez a lapoztok 17-es vers. Az Úr dicsőségének látványa olyannak tűnt Izrael fiai szemében, mintha emésztő tűz lett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. Ugye Mózes az a személy, aki keresi az Istent. Ugye ne féljetek, hanem keressétek az Urat. Kegyelmes az Isten, hűséges az Isten, és Mózes bemegy a felhőbe, keresi az Urat, megy a közelébe, Isten pedig ugye hívja is be ebbe a jelenlétbe. Szóval a harmadik dolog, amiben megjelenik az Istennek a dicsősége, a szent sátor. Nem fog minden megjelenést átvenni, nyugodjatok meg, csak néhány epizódot. A szent sátor. Figyelmetekbe ajánlom tehát, hogy a Sínai Hóreben, mikor megjelent az Istennek a dicsősége, olyan izzás volt, hogy a hegy szerintem tehát izzott az isteni dicsőségtől, és reszkedett, remegett. A Fridládának nál azt olvassuk a Bibliában, és milyen megnézik az igét is, hogy megjelent az Isten dicsősége a láda fölött. Ugye a két képből érthető, hogy a Fridládában és a Szent Sátorban Isten dicsőségének csak egy morzsáj esett le a mennyből. Ha Isten dicsőségében megjelent volna ott, ugye se sátor, se ember. Tehát Isten az a dicsőségnek kis morzsáját mutatta meg az Ószövetségben. Egy töredékét. És ez a dicsőség is olyan mértékű volt, hogy évente egyszer mehetett be a főpap, a saját és a népe vétkeért bemutatott áldozati állat vérével. Ez a morzsája Isten dicsőségének olyan volt, és e köré, az isteni morzsa köré egy egész istentiszteleti rendtartás épült föl. Isten jelenlétnek ennek a kis morzsájától. Érzékeljétek igaz, tehát, hogy most Isten abban a mértében megjelent volna csak, de ő annál sokkal nagyobb, mint ahogy a Sínai Hóreben megjelent, akkor ott tehát nem lett volna mit ünnepelni, istentisztelet tartani. És amikor az első áldozatot fölteszik az oltára, és a Biblia azt mondja, hogy a mennyből tűz szállt alá az Istentől, és megemésztette az oltár áldozatról lévő áldozatot, és Isten gyújtja meg az örökön örökké égő tüzet az oltáron. Ugye látod, hogy Isten természetéből fakad a tűz, a mi Istenünk emésztő tűz, és mindjárt meg fogjuk nézni még az új szövetségi megjelenéseit is ennek. Tehát az igék 3 Mózes 16.2-t írjátok föl, így hangzik, ezt mondta az Úr Mózesnek, mondd meg testvérnek Áronnak, hogy ne menjen be akármikor a szentélybe a kárpiton belül. A ládán lévő födél elé, hogy meg ne halljon, mert a födél fölött jelenek meg felhőben. És gondoltok bele, hogy Isten dicsőség egy morzsája jelent meg az ószövetségi szent sátorban, és még azt is el kell takarni felhővel. Mert ha nem tette volna ezt Isten, akkor meghaltak volna az emberek, akik bementek volna az ő dicsőségében. A zsidókhoz írt levél 9. rész 6-7-es versei szólnak ugye erről az ószövetségi istentiszteleti formáról. Zsidó 9:6-7. Miután ezeket így rendezték el, ugye a szent kenyerek asztalát, a lámpatartót, beszél a istentiszteleti eszközökről. A sátor első részében mindenkor bejárnak az istentiszteleti szolgálatot végző papok, a másodikba azonban csak évenként egyszer és egyedül a főpap mehet be, azzal a vérrel, amelyet bemutat önmagáért és a nép tudatlanságból eredő vétkeiért. Erről beszéltünk ugye az előbb. És ha nem így igazodott a főpap, tehát nem teljes szentségben, magát megtisztítva, és Gondolj bele, tehát amikor Isten jelenlétében ment és vitte az áldozati állat vérét, akkor ugye nyilvánvaló volt, hogy kegyelemre van szüksége. Tehát nem önigaz volt a pap, hanem ő megtisztította magát mindentől, amit úgy gondolta, hogy meg kell tisztulnia. Egyik alkalommal kis feszültség alakult ki a feleségemmel közöttünk, elő szokott fordulni, nem mindennapos, de előfordul, és ebben a feszültségben úgy megterhelődött az én lelkem. És készültem szolgálatra, és mondtam neki, hogy drágám, bocsáss meg, nem kellett volna így szólnom. És mondja nekem a feleségem, mi van, tisztogatod magad? Tudom, mit csináljak? Hát nincs más választásom, tehát muszáj elkészülni, mert más lehetőségem nincs, tehát nincs más esélyem. Tehát így van, így volt ugye az Ószövetségiben is a pap, már nem magad ahhoz akarom hasonlítani, csak hogy mikor készült Isten jelenlétébe évente egyszer, akkor elkészült, mert nem volt mindegy, hogy hogy fog oda bemenni. És mondom, Isten dicsősége még felhőben is el volt akarva, és Isten dicsőségének csak egy morzsán jelent meg, mert hát láttátok, amikor nagyobb mértékben jelenik meg a Sinai Hórebben, hogy mit jelentett az, az Isteni dicsőség. Aztán Kórá, Dátán és Abirám esete van itt a Bibliában. A 4 Mózes 16-ban olvassuk az ő esetüket. Nagyon érdekes és megdöbbentő történet ez is. 4 Mózes 16:3. 4 Mózes 16:3. Ezek egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik. Elegünk van belőletek. Miért emelitek magatokat az Úr gyülekezete fölé? Hiszen az egész közösség maga egészében szent, és közöttünk van az Úr. Föllázadtak az Istentől rendelt tekintély mellé. Nem ott volt az volt a lényeg, hogy Mózes külön lett von bárkinél. Nem ebben volt itt a lényeg, hanem Mózes választotta ki az Isten, hogy vezesse a népet, és kész. Ez nem Mózes választotta az Istent, hanem Isten választotta Mózest erre a szolgálatra. És persze ennek hatására Mózes választotta az Istent, már nem nagyon akart ezt az egész történetet, minden húzódozott, de Isten választotta őt kegyelemből. Úgy döntött, hogy őt választja ki az Isten, hogy hogy volt Mózes, mint volt, hogy mit keresett, hogy keresett, miért ment olyan messze a bárányokkal. Biztos, hogy volt benne Isten keresés. Biztos vagyok benne, hogy gondolkodott. És a kérdéseiből egyszer ugye néztük is az igét ezekkel kapcsolatban. Látszik, hogy benne voltak kérdések az Istennel kapcsolatban. Tehát benne forogtak az Istennel kapcsolatos kérdések. Tehát kereste az Urat. Egy kereső szíve volt, és Isten rátalált, és mondta, Mózes, akkor te leszel. Ugye, most nem akarom Mózes történetét újra venni, szeretem egyébként nagyon, de már úgy tűnt, hogy rossz választás volt. De ugye azt mondta Isten, Mózes, te és én kivezetjük a népet, tehát nem csak te. Tehát nagy különbség, kettő pedig ugye egér és elefánt szindróma. A hídon ismétek a aranyos viccet. Jó. Jó, meglezgettük ezt a rozogapha hídat, mondja az egér az elefántnak, amikor átmentek a hídon, meg ütegette a lábát. A 16. rész, 35. versében egy megdöbbentő jelenség van, azután 16. rész, 4 Mózesnél, 35-ös vers, azután tűz jött ki az Úrtól, és megemésztette azt a 250 férfit, akik füstölő szerrel közeledtek hozzá. Tudjátok, ugye először is Korahot és társait, a vezetőket elnyeli a föld mindenükkel együtt, elevenes szállnak a holtak hazájába, azt mondja a Biblia. A nép félelme rettegve messzebb húzódik a sikításuktól, megrémül, megrettenve. És még volt 250 vezető ember, akik odaálltak Isten színen, és maguk gyújtottak egy kis tüzet, tettek rá füstölőszer, és mondták, hogy vagyunk mi olyanok, mint ti. És akkor ott lóbálták Isten előtt, és a Biblia azt mondja, hogy idegen tűzzel áldoztak ugye Istennek. Ez elsősorban a szellemükben, a szívükben egy lázadás volt, az emberek az ős bűne, a föllázad a tekintély ellen, és ez ma is itt van mindannyiunk számára kísértés, és mindig számot kell vetnünk az életünkben, hogy vannak-e tekintélyek az életünk felett. Vannak-e emberek, akik tudnak nekünk nemet mondani, és ezt el is fogadjuk. A tekintélyeket általában Isten rendeli az életünkbe, és nem ők keresnek bennünket, mi keressük őket. Tehát szükségünk van támogatásukra, tanácsukra, bölcsességükre. Tehát nekem is, akik kapcsolatban vagyok ilyen szinten, az nem azt jelenti, hogy minden héten fölhívnak, tyutyulú, putyulú, tyutyumutyú, örülök neki, hogy van 15 percük, hogyha beszéltek velük. És el tudom mondani a dolgaimat, és kérek tanácsot. De mindig rendelkezés állnak. Soha nem küldenek el. Tehát ezek az emberek úgy gondolták, hogy vannak ők olyan, mint Mózes, és vannak ők olyan, mint Isten. Majd ők eldöntik. És megdöbbentő, hogy találkoznak az Isten szentségének tüzével, és ez az Ószövetségben azt jelentette, hogy meghaltak mind. A tűz megemésztette őket, úgy szedték ki a tűzből a megégett kis serpenyőket, amik bevitték a tüzet, és ugye azt mondták, hogy akkor abból kell isteni, Istennek kis lapocskákkal díszíteni majd a szent sátort. Aztán itt van Uzza esete, már Dávid királynál tartunk, nagy léptekben haladunk elő az Ószövetségben. A 2 Sámuel 6:4-től egy nagyon tanúságos történet, többen gondolom ismeritek ezt a történetet már, de elvenítsük föl. 2 Sámuel 6:4. Elvitték az Isten ládáját, tehát 2 Sámuel 6:4, 11. versig olvasom. Elvitték az Isten ládáját Abinádáb házából, amely a dombon volt, Ahjó mellett, Ahjó ment a láda előtt. Dávid és Izrael egész háza pedig szent táncot jár az Úr színe előtt, mindenféle ciprusfa hangszernek, citerának, lantnak, dobnak, csörgőnek és cintányérnak a kíséretével. Amikor Nákon szérűjéhez értek, Uzzá az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzzá ellen, nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten, és meghalt ott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte Uzzát, ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának mindmáig, tehát összetörte az Úr ugye Uzzát. Ekkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta, hogy jöhetne hozzám az Úr ládája. És nem akarta Dávid magához vitetni az Úr ládáját Dávid városába, hanem elvitte a gáti Obéd-Edom házába. Milyen rendes volt. Három hónapig volt az Úr ládája a gáti Obéd-Edom házában, és megáldotta az Úr Obéd-Edomot és egész háza népét. Tehát Isten jelenlétének a kettős formája. Ugye Dávidról érdekes, hogy egy fordulat állt be az életében, az Istennel való kapcsolatában, az Istennel való viszonyában ebben a történetben. Tehát mondja az ige, hogy ettől kezdve Dávid másképpen kezdett gondolkodni az Istenről, mint eddig gondolkodott. Tudjátok, hogy szekéren vitték a fridládát, mint hogy a filiszteusok húzgálták a szent erekéket, új szekér, ökrök, tudjátok, ismétek. Történet nem okosámmal könnyében olvassátok el. Most nem akarok kitérni erre. És akkor mennek, örülnek, minden szuper, jön az Isten, meg fog áldani bennünket. És akkor jön valami egy eset, amikor valaki hozzányúl a fridládához. Most gondoljatok bele, hogy nem olvassuk azt, hogy mondjuk felhőben megjelent volna az Isten dicsősége a fridláda fölött. Tehát ezt nem olvassuk ebben a történetben, hogy ez lett volna ott akkor. Nem tudom, hogy volt egyébként, de nem szól róla. És az Isten dicsőség annyira átjárta ezt a helyet, meg ugye Istennek volt egy kijelentése is a fridládával kapcsolatosan, hogy ki mehet be a fridládához, és ugye nem lehet érinteni egyébként, hogy amikor meggondolatlanul odaér egy ember, ez a fiatal ember, a ládához azonnal meghal Isten dicsőségétől. Lesújt rá azonnal, és meghal. Obéd-Edom pedig valószínűleg Isten tisztelő módon nem piszkálta a ládát, nem kíváncsiskodott, hogy mi van benne. Félte az Urat, és őre meg rászállt az Isten áldása. És akkor ugye Dávid már más módon viszi az Isten ládáját el. Nos, a bűneset után egy változás áll be az Isten dicsőségének megjelenésében, amelyet az ember tapasztalt. Azt látjuk, az Isten elrejtőzik. Eltakarja dicsőségét. Nem azért, mint nem szeretné megmutatni dicsőségét az embernek, viszont tudja az Isten, hogyha valaki az Isten dicsőségével találkozik az emberek világ közül a bűneset óta, a romlott, bűn alá rekesztett emberiségből, annak meg kell halnia, meg fog halni. Ezért az Ószövetségben mindenhol az Isten felhőben rejtőzködve látod megjelenni. De ez nem azért van, mert nem akarta megmutatni dicsőségét, vagy valamit titkolt volna előlünk, vagy valamit meg ne lássunk, hanem egyszerűen tudta, hogy ha beengedtél a dicsőségébe, akkor elpusztulsz, meghalsz. Elégsz azon a helyen. És nem tudsz megállni benne. Ez Isten nagyon bölcsen irántunk a szeretetéből felhőbe burkolózik, ködbe burkolózik, és elrejti az ő dicsőségét. Visszavonul az ő dicsőségével az emberek világ közül. A dicsőségnek mindig egy-egy szeletét megjelenti, megmutatja, ugye az Ószövetségben is, és az is egy nagyon félelmetes dolog volt azok számára, akik ezt látták és tapasztalták. Nos, nézzük meg a folytatásban a Krisztus tükörkép és képmás voltát, aki az Istentől jött. Gondoljatok bele, tehát, hogy Istennek a jelenléte, Istennek a dicsősége lejött Krisztusban a földre. Az 1.3-ban a zsidókhoz írt levélben olvastuk, hogy ő az Isten dicsőségének a kisugárzása, lényének képmása. Aki a, ugye Károly így fordítja, aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának a képmása. Jézus Krisztus tehát Isten dicsőségét sugározza ki, Isten dicsőségének egy pontos tükörképe, sőt lényének valóságos lenyomata. Azt mondja a Biblia, a képmása lett lenyomatnak, vagy utána kezdett szobornak is, tehát jól értsétek, de ez is jelenti maga a szó. És ennek a megmutatója a Krisztus, az Isten dicsőségének a lenyomata, Isten képmása, megmutatója a Jézus Krisztus. Gondoljatok bele, hogy a teremtett világ a Krisztusban megjelenő isteni beszéd által jött létre. Tehát, hogy azt mondja a Biblia, hogy a szavával teremtette Isten, a logosszal teremtette Isten az univerzumot és az egész világ mindenséget. Tehát, ami megjelent a Krisztusban isteni dicsőség, Jézus Krisztus, tehát ő volt a kezdem, volt az ige Istené volt, Isten volt az ige, és ez az ige jelent meg közöttünk, ugye írja János, erre már foglalkoztunk többet, de csak visszautalok rá, és körbe jártuk nagyon ennek a mélységeit, ennek az igéknek, és még így is nagyon keveset értünk belőle. Ebben egyetértünk. Tehát az Isten szava, amelyet létrehozta az univerzumot, megjelent Krisztusban, abban a világban, amely ezáltal a szó által jött létre. Ez egy elképesztő dolog. Tehát az az isteni szó jelent meg Krisztusban, az isteni dicsőség jelent meg az általa teremtett világban, amely szó által jelen pillanatban is fenn van tartva ez a világ. Isten a bűneset miatt ugye nem tudott közénk jönni az ő dicsőségében. Teljes dicsőségében nem tudta megmutatni, ezért úgy döntött, hogy az ő tükörképében, képmásában, a testélet logoszban látogatja meg az embereket. Ez Krisztus. Tehát Krisztusban az Isten dicsősége bele zsúfolódott egy csecsemőbe, aki egy betlehemi istállóban született meg az általa teremtett világba. Ez félelmetes dolog. Tehát az Isten dicsősége bele zsúfolt egy csecsemőbe, és megszületik egy betlehemi istállóba az általa teremtett világban. Leredukálja Isten a dicsőségét számunkra fogható áldásos formára a fiúban, Jézus Krisztusban. Ő a nagy reduktor az Istennek, benne koncentrálódik az isteni hatalom, dicsőség, ő benne mutatkozik meg Isten hatalmának, dicsőségek nagysága, szentsége, hatalma, és mégis az emberekkel tudott járni, meg tudták érinteni az emberek, hát megérintett, nem égtek el, hanem meggyógyultak. Isten a fiúban elküldte az ő jelenlétét, dicsőségét az emberben, egy ilyen leredukált formában, fogható formában, benne látogatott meg bennünket az Isten. Olvastuk a János 17.5-be, hogy és most a dicsőíts meg, atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt még a világ lett. Tehát Jézus Krisztus, amikor megjelent ezen a földön, egy isteni dicsőséget hozott közénk. És ez a dicsőség nem akkor adott neki, amikor lejött a földre, ez a dicsőség már az atyánál az övé volt. És mivel a dicsőség a személyhez kötődik, ezért nem kisebb dicsőség jelent meg a fiú, mint a mennyben, viszont azért, hogy el ne pusztuljunk, ezt a dicsőséget leteszi az atyához, mint egy időre lemond róla, hogy Isten logoszát, szavát, üzenetét az emberek fülébe tudja sugni és mondani, mint egy meghívót, mint egy visszahívó szót az Isten atyai házába, fogható módon, ami számunkra. Nem törődött Isten dicsőségével, tudjátok, azt mondja a Biblia, ami nála volt az atyánál volt, már az övé volt, hanem megüresítette magát. Hogy lejöhessen a földre az isteni fiú, Isten fia. A zsidóközét levélben a 12. részhez alapoztok, folytatódik a kijelentés, zsidó 12-18-tól, a 24-ig. Ti ugyanis, író 12-18, ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok. Sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez. Vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk. Mert nem bírták elviselni a parancsot, míg ha állat érint is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt. Félelem fogott el, és rettegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez. Az elsőszületek ünnepi seregéhez, és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez. Az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Tehát ugye az ószövetséget, isteni dicsőségének megjelenését összehozza a Krisztussal, azt mondja, hogy ti már nem a Sinai hegyhez járultok, nem ilyen lángoló tűzhöz, remegéshez, trombita hasogáshoz, hanem ti Jézus Krisztushoz járultok hozzá. Hozzá mentek. Jézus Krisztusban tehát leredukálódott az Istennek a dicsőség olyan formában, hogy bizalommal járulhassunk az Isten kegyelmi király székéhez, azaz a megváltáson és a bűnbocsánaton át, kiszabadulva a bűn átka alól, visszatérhessünk az Isten dicsőségébe és jelenlétébe. Ezt a jelenlétet ízlelhetjük meg már itt a Földön, a Jézus Krisztusban kapott kegyelem által. Isten dicsőségébe bűnös ember be nem törhet. Ha megpróbálja, Isten ítéletének tüzelmészti meg, csak Jézus Krisztus vérén keresztül kapcsolódhatunk vissza a teremtő, megtartó Istenhez. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az Ószövetségben Isten dicsősége megjelent tűzben, trombita harsogásban, remegésben, és ez rettenetes volt, még Mózes is azt mondta, ugye látjátok, hogy nagyon jó ez a kijelentés, 5 Mózesben olvassuk egyébként ezt, hogy Mózes sem úgy ment be az Isten jelenlétébe, még a felhőben is, tehát azért, azt tudjátok, ott is ködben volt az Isten, tehát bár Isten szólt hozzá színről színre, de valószínűleg nem látta az Isten színről színre Mózes. És a Biblia azért, amikor Isten jelenlétéről beszél, arról beszél, hogy a nép előtt Isten arca, orcája ment, tehát valószínűleg az Isten orcáját tükröző angyal járt a nép előtt a pusztában, és védte őket mögöttük. Tehát Isten teljes dicsőségében nem tudott megjelenni a népek között, mert meg kellett volna halniuk. Tehát mindig valamilyen módon próbált Isten elrejtőzni, hogy vonzza magához vissza, hívja magához vissza az embert, és Mózes, mikor ezt látta, akkor remegés fogott a jel, tehát nem úgy ment be az Isten jelenlétébe, hogy ó, gyerekek, hanem egy nagyon komoly Isten félelem volt Mózesen rajta, amikor Istenhez közeledett. És azt gondolom, nem baj, ha az Isten félő életet tudunk élni, mi magunk is, emberek is így tudunk gondolkodni és élni. És azért, hogy az Istenhez tudjunk járulni, ezért az Isten lejött Krisztusban, megüresítette magát, ehhozt az Istennek a kijelentését, szavát, evangéliumát, hirdessétek Isten evangéliumát, hirdessétek a bűnök bocsánatát az embereknek, hogy vissza lehet térni az Istenhez. Megvan a vér, amelyen keresztül be lehet menni az Isten jelenlétébe. Ugye itt van az Isten kijelentése, hogy az új szövetség közben járójához, Jézushoz, a meghintés véréhez, amely hatalmasabb van beszél, mint Ábel vére. Tudjátok, amikor bement a főpap, akkor ki kellett öntenie a Fridád elé a vért, az állati állat vérét, ki kellett hintenie oda a földre. De így hintette ki is az ő vérét az Atya Isten szín elé, és kifizette a mi bűneink büntetését, hogy mi bemehessünk az Isten jelenlétébe, visszakerülhessünk arra az isteni dicsőségbe, isteni helyzetbe, amelyre alkotott és teremtett bennünket az Isten. Menjünk egy picit még tovább. Kolossé 1.15-ben olvastuk, és most is felolvasom, ő a láthatatlan Isten képe az elsőszülött minden teremtmény közül. A kép azt jelenti, hogy kép, alak, kép, más, arckép, hasonmás, vagy tükörkép. Tehát kép, alak, kép, más, arckép, hasonmás, vagy tükörkép. Azt mondja az Isten kijelentett szava, hogy a Jézus Krisztus az Isten képe, Isten alakja, képmása, arcképe, hasonmása, tükörképe. Ami megjelent Krisztusban. Tehát amikor, és nagyon érdekes, ebből az igének a fényében látni a 2 Korintus 3.18-at, mi pedig miközben feretlen arca, mint egy tükörben szemléljük az Isten dicsőségét, mindnyájan ugyanarra képre formálódunk át az Úr szelleme által dicsőségre, dicsőségre. Tehát mi is az Isten dicsőség, amit szemlélnünk kell a Szent Szellem által? Ki is az Isten dicsősége? Jézus Krisztus. És emlékeztek, onnan indultunk el, hogy aki azt mondja, hogy ismer valamit, még nem ismert meg semmit, úgy, hogy ismernie kell. De a Szent Szellem, és megint fantasztikus dolog, a Szent Szellem mit fed fel előttünk, miközben szemléljük a dicsőségét Istennek? Hogy kicsoda Jézus Krisztus. Tehát a Szent Szellem bennünk egyre mélyebb kinyilatkoztatást és kijelentést akar adni Jézus Krisztus személyéről, és miközben őt szemléljük, az ő dicsőségét meglátjuk, és rajta keresztül hozzánk eljut az Istennek a lénye, szíve, szeretete, tulajdonságai, ami átárat Jézus Krisztuson keresztül. Eközben a Biblia azt mondja, elkezdünk megváltozni ezek által, kijelentések által. A változás az ember a saját életében nem tudja létrehozni. Tehát nem tudsz megváltozni. A változás ezek által, kinyilatkoztatások és kijelentések által jön be az ember életében, amikor szemléli a fiút, megértése jut Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy mélyebb megértése jut, melyért az Isten megérti jobban, mélyebben az Isten dicsőségét, amely tükröződik a Krisztus arcán, és ez egy olyan hatással van, hogy elkezdünk elváltozni az ő képére és hasonlatosságára. Tehát, mi is egyre inkább elkezdjük tükrözni Isten dicsőségét, szeretetét és jóságát és szentségét. Ez a formálódás a Szent Szellem által megy végbe az életünkbe, amint Jézus Krisztus egyre mélyebben megismerjük, és megértjük, hogy kicsoda ő valójában. Ne feledd el, hogy az utolsó napon be fogunk menni az Isten nyilvánvaló látható dicsőségébe. Most még tükör által homályosan látunk, Pál is ezt mondja. Tehát ezt, ebben a tükörben nézek, és még homályosan látom, hogy milyen is lehet az Isten. Tehát még ő is azt mondja, hogy még nem merítettem ki, hogy ki ez a Jézus Krisztus. Még így beszél a Pál, hogy még tükör által homályosan látom, de egyszer színőszínre fogunk látni. És amikor színőszínre fogjuk látni az Istent, az ő maga valójában, dicsőségében, akkor milyen lesz? Mit mond az Isten? A mi Istenünk pedig emésztő tűz. Olyan lesz, mint az emésztő tűz. Izzó. Izzás. Mint amikor fehéren izzik valami. Óriás hőfokon izzik. Ebben az Isten jelenlétben megyünk be. Bevonulunk. Ez az Istennek a jelenléte. Ez az örökös izzás. És mit jelent ki a Biblia ezzel kapcsolatban, amikor bemegyünk erre a helyre? Az 1 Korintus 3.11-ről van szó. 15. versig, és érdekes, a gyerekek most ezt veszik. Nagyon érdekes, felségem mondta, hogy most ez lesz a téma. Halleluja. 1 Korintus 3.11-től, mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstet, drágakövet, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzbe jelenik meg. És akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni, de valakinek a munkája megég, kárt val, ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki a tűzön ment át. De leírtam, amit Isten dicsőségére cselekedtünk irántaló szeretetből és engedelmességből megmarad. Ami emberi hiávaló, önző vagy magamutogató indítatásból születik, megég. A megmaradó értékek azok a tettek, szavak, kapcsolatok, melyek a krisztusi indulatból fakadnak, így a Krisztushoz való hasonlóságunkat mutatják. Tehát tőle, belőle fakadnak, ezért abból fakadnak, hogy hasonlóbbá váltunk ő hozzá. Tehát látjátok, amikor bemegyünk Isten dicsőségébe, akkor ott égni fog minden, ami éghető. Attól függően, hogy ebben a földi életben hogyan szolgáltuk az Urat, hogyan engedelmeskedtünk neki, és mennyire tudtunk meggazdagodni. Azzal a gazdagsággal, amelyről így beszél Jézus Krisztus, hogy a tolva azért jön, hogy jöjjön, lopjon és pusztítson, én pedig azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. És a barátkozókon azt vettük, hogy de mit mond Jézus Krisztus a tanítványoknak, hogy tanítsátok meg őket mind arra, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Tehát a Krisztus gazdagsága az ő parancsolatainak megtartása útján jön be az életünkbe, és minden engedetlenség a kifosztásunkat eredményezi az életünknek. És minden hiávalóság. Na most gondoljatok bele, amikor be fogunk menni, együtt majd megyünk itt a gyülekezetből be az Isten dicsőségébe, akkor mindannyiunkról nyilvánvalóvá fog válni, hogy mennyi értékes dolgot cselekedtünk. Mi volt az, ami valóban a Krisztusból, a Krisztus által, a Krisztus jelleméből fakadóan hordoztunk, tettünk, adtunk. Többi el fog porladni. És maradnak az örökkévaló dolgok. Ezért egyáltalán mindegy, hogy hogyan éljük le a hívő életünket. Sok keresztény ma keresi a könnyebb utat. Szénát, szalmát és pozdorját gyűjtenek maguknak, és nem szeretik az Istenek holosszánást, kitartást, áhítatosságot járni. Lehet. Így is lehet élni. Neked is lehet. És hadd mondjam neked, hogy a gyülekezetekben mindig lesznek olyanok, akik szénát, szalmát, pozdorját építenek, és lesznek olyanok is, akik értékes dolgokat, éghetetlen, krisztusi dolgokat, mert ugye Krisztus jött a dicsőségből, ő a kőszikla, ami megmarad, és arra építen az életedet, és benne hiszel, akkor örök életed van, és ez stabil, biztos pont az életünkben. De az, hogy mit építünk el az alakra, vagy alapra, már attól függ, hogy hogyan járok én a Krisztus követésében, mennyire engedelmeskedem neki. És hogy Pál apostol mondja, sokan élnek másképpen. És hadd mondjam neked, valóban el fog válni a kereszténység, és ma is elválik a kereszténység, és tűnhetsz fanatikusnak, ha te teljes szívvel akarod az Urat szolgálni. És már azt gondolod, hogy te bekattantál, hogy te vagy a bolond. Beszélgetsz más keresztényekkel, és látod, hogy linkek, lazák, Istennek is megadják, ami neki jár, úgy gondolják, a testüknek is megadják, amit neki jár, és vígan élnek. Nem küzdenek, nem harcolnak, teszik a dolgokat, elejárnak Isten tisztelet, még olvasgatnak a Bibliát is, és látod, hogy hívők. Te meg küzdöl, harcolsz, szolgáld az Urat, erőtessen még előre, és gondolkozol, hogy most velem van a baj, törekszel a szentségre, azt mondom, nem fér bele, én nem akarom ezt, nem fér be, nem szeretném ezt tenni, és látod, mások meg tiszta laza élettel élik a maguk világát, és hívőknek neveztetnek, és gyülekezetekbe bejárnak. Vagy közöttünk vannak, vagy vagyunk. De Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy gyűjtsünk, építsünk, tegyünk olyan dolgokat, amelyek kiállják a tűznek a próbáját. Amelyek szent dolgok, értékes dolgok, amelyek Krisztus jelleméből, a Szent Szellem gyümölcseként jelennek meg az életünkben. Nem az önzésünket, nem a magamutogatásunkat szolgálják, hanem Krisztus dicsőséget szolgálják, és az emberek javára vannak. Ez lehet egy tányérétel. Lehet egy simogatás. Lehet hitbeli adakozás. Lehet szolgálat, de csak az fog megmaradni, amit Krisztusért és Krisztusból jött. És hogyan tudunk egyre inkább belőle cselekedni, ha szemléljük őt. És az Úr óvja meg a szívünket attól a fehéjázástól és gőgtől, hogy hát már ismerem Krisztust. Ha Pál azt mondja, tükör által homályosan látunk. Azt mondja, valamit érzékelünk, amit látunk, és nem dicsőségéből, akkor azt gondolom, van még mit nekünk is harcolnunk, imádkoznunk, gondolkodnunk, elmélkednünk Jézus Krisztuson, és az ő személyén, hogy az Úr, amikor bemegyünk az ő dicsőségébe, a mennyek királyságába, és bemegyünk az ő szentségébe, az ő tüzébe, és az örökös izzás helyére bemegyünk, akkor ott legyenek azok a kincsek, értékek, amelyek jutalmat vonzanak a mennyben, és amelyek koronát, tehát ugye a koronát győztesek kapnak, ne feledd el. A koronát csak a győztesek kapnak. A győztesekről, mert a Biblia azt mondja, hogy akik versenypályán futnak, mindenben, nem hallom, mindenben önmegtartóztatók. Azért, hogy győzzenek. Nagy különbség van a között a keresztény élet között, amely győzni akar, vagy amely, de nem érdekel a korona. Tehát nem a koronára hajt, hanem el van a pályán, a versenypályán. Te szaladsz, futsz! Nézd rá, hol hajtasz? Ráérünk még, barátom. Mindenben önmegtartóztató. Bőjtől imádkozik, viraszt, odaszánja az életét, engedelmeskedik az Úrnak, megtagadja magát, megtagadja a kívánságét, sok mindenről lemond azért, hogy az Urat jobban megismerje, embereknek a javát tudja munkálni, tudja szolgálni, tudja előre vinni a családját, rája bízott embereket. Lemond ilyen dolgokról, mert győzni akar. Mert a cél számára világos. Koronát akarok. Babérkoszorút akarok. Győzelmi koszorút akarok. A sportolók nem nyernek aranyérmet, hanem így készülnek 4 éven keresztül keményen az olimpiára. Az a sportoló sosem lesz aranyérmes, aki nem akar győzni. Igaz? Azt mondja Pál Timóteusnak, Timóteus, egy harcos sem elegyelik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcos elfogadta. Amen. De azt mondja, ezek a harcosok azzal foglalkoznak, hogy annak tetszenek, aki őket harcosnak fogadta. Ezzel foglalatoskodnak. És azt gondolom, hogy ha a saját szívünkben nézünk, akkor még van mit. Van mit igaz kimeríteni ebből, de ne feledd el, ez nem emberi erőködés. Ez abból a fakad, hogy a Szent Szellem által kijelentéseket kapunk Krisztusról. És ez egyre hálásabbá, egyre ragaszkodóbbá tesz a szellemünket, a szívünket Krisztushoz, az Istenhez. És az életünket meghatározza, mindennapjainkat, a döntéseinket meghatározza. Már nem fognak beleférni dolgok. Elhagyunk dolgokat, és megharcolunk dolgokat. Az Úr adja, hogy minél többen ebben a gyülekezetben úgy találkozzunk a mennyek királyságában. Ott lesznek a babérkoszoruk, ott lesznek a mennyei áldások, kincsek, és azt mondjátok, Sanyi, köszi! Ó, de jó volt, hogy ezt mondtad! Nehéz volt hallgatni, és sokszor azt mondtam, minek ez? De köszi, megérte. És adja az, hogy én is így legyek, hogy koszorúval, koronával, a győztesek között, és azt mondom, srácok, érdemes volt? És akkor az új reményes távolsz, hogy igen, halleluja! Nyilván a sok-sok millió megváltott győztes lélekkel. De érzitek, hogy a kereszténységet sokféleképpen el lehet tölteni. A földi életünket, mint hívők is sokféleképpen eltölthetjük. És ne feledd el, hogy azok, akik győzelemért futnak, azok fanatikusok. És gyakran megvetéssel kell szembenézniük, még az eklézsián belül is. Bolondnak tartják őket. Nem értik őket. Minek ezt? Csak mi a megjutalmazásra tekintünk. Nekünk van egy célunk. Nem csak be akarunk csúszni a küszöb alatt, mi szeretnénk bemenni, koronát kapni, és azt mondani az Atya Istennek, ezt neked hoztam. Halleluja! Csak azt fog tudni letenni valamit az Atya lába elé, aki koronát kap. Ez van a mennyben. Ezt fog tudni vinni. És letted a koronádat, Atyám. hoztam neked valamit. Mint gyermeked. Győztem. És gondol az atya nem fog ennek örülni? Hú, mekkora ünnep lesz. Dicsőség az Úrnak.